300 emberből kb. 200-nak gyártásként nagyon sokszor én mondtam meg, hogy hányas a lábuk, hogy mi a feladat.
Hogy fogadták ezt?
Nekik nem volt ezzel bajuk, nekem volt ezzel bajom. Kaptam egy hatalmas lovat magam alá, és úgy elszállt velem, mint az állat. Lövésem sem volt, hogy mi ez a feladat, mi ez a fel. Gyártási munkatárs, élő híradót kell készíteni. Megbántottam kb. Az összes vágót, az összes operatőrt és az összes technikust, meg a vezérlőben kb. Mindenkit is, és egy csomó riportert, sőt, még szerkesztőt is.
Ez lekezelően aha, bántál velünk?
Nagyon jól látod, így van. Én vagyok a gyártás, ne szórakozzál. Csináld ezt, csináld azt.
Fiatal korában nem sok választotta el attól, hogy javítóba kerüljön. Mély szegénységben, csonka családban nőtt fel. Orsós Lajos ennek ellenére ma már sikeres médiavállalkozó és közel 20 éve az RTL Klub munkatársa. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok.
Az előző rész tartalmából.
Egy ilyen nagyjából 1000 lelket számláló település Ötvöskúnyi, és a többség mély szegénységben él. Szerencsére a mi lakásunk az nem egy döngölt földdel, bályokból épített kis kunyhó volt. Az édesanyám nagyon sokszor sírt éjszakánként azért, mert nem tudta, hogy a következő nap esetleg, vagy a következő héten hogyan fogja tudni a mi megélhetésünket biztosítani. Mindent, amit ő tudott, elkövetett annak érdekében, hogy a két gyereke megkapjon mindent. Azokkal, akikkel nagyon jóban voltunk páran. Mentünk jobbra-balra mindenhová halat lopni, és föl a hegybe meg ügyesen intézkedni. Szinte az összes unokatestvéremet kiuggatták addigra már sörétessel. Engem soha. Azért nem, mert a nővérem a neccesek balikba nem engedett el. És volt olyan is, képzeld el, hogy ment a sakk, most már tudjuk, hogy le fogunk bukni, akkor mi legyen? Oké, neked mit van? Hát nekem még lesz egy tárgyalásom. Neked mit van? Nekem is azért, még nem biztos, hogy ez. Hú, én meg már voltam esetleg előállítva. Oké, akkor kinek nem volt még gondja a törvénnyel? Hát a Lalina. Oké, de Lalita nem. Engem nagyon sokszor megvédtek el. 18 évvel ezelőtt, amikor bekerültem a médiába, akkor lövésem sem volt arról, hogy ki vagyok én, hogy mit akarok én, hogy egyáltalán milyen lehetőséget kaptam én az RTL által, hogy akkor most itt élhetek Budapesten.
Folytatjuk a beszélgetést Orsós Lajossal, aki a Selfie mostani epizódjában elmeséli, hogyan került a cigánytelep kellős közepéről az RTL Klub hírigazgatóságára, miből volt pénze vonatra, hogy eljusson a meghallgatásra, és azt is elmondja, hogyan sértette végig a kollégáit, amikor már alkalmazottként kicsit elszállt vele aló. És persze beszélünk arról is, hogy szerinte miért nem lett belőle televíziós műsorvezető. Ötvöskúnyiból hogy érkeztél meg az RTL székházába?
Hát nem volt pénzem. Vége volt a filmnek, hazaköltöztem, jártam még akkor az újságíróképzésre, és akkor a Somogyi Hírlapba írogattam, a Megyei Napilapba, meg ugye csináltam a sulit. Jött velem szembe ez a hirdetés, és akkor hát erre nekem mennem kell. Előző este nem volt pénzem, hogy felszálljak a vonatra, és akkor én akkor feljöjjek Budapestre, ezért Richard anyukáján keresztül sikerült szereznem egy ilyen szórólapos melót. Tőle kaptam egy kempingbiciklit is, hogy legyen mivel kiszórnom ezeket a cuccokat, és én este suli után felszálltam a kempingbiciklire, Kaposvár mellett egy kis településen, és megszórtam a települést. És akkor kifizettek ezért, hiszen én 6000 forint, vagy 6500 forintot kaptam, és akkor a vonatjegy meg ez meg az, kicsivel több mint 5000 forint volt. Majdnem kilőttem a teljes keretet, ha ebédelni akartam volna itt Budapesten, arra már nem lett volna esély. De hát nem baj, de legalább van pénz. Van pénz, amivel föl lehet jönni Budapestre, úgyhogy én hajnalban még gyorsan azzal a kempingbiciklivel hazatekertem Ötvöskúnyiba. Gyorsan átöltöztem. Fehér ing, fekete zakó, makkos cipő és fehér frotír zokni. És felszálltam a vonatra ebben a gyönyörű szettben, én azt éreztem, hogy enyém a világ.
Az akkor... autentikus szettedben.
Igen, az autentikus szettemben, és akkor elaludtam a vonaton. Hát mert hullafáradt voltam. És fölkeltem már Pest megyében, és akkor kinyitottam a szemem, és mindenhol tesót láttam. De tényleg, apa, anya, unoka, mindenki jött erre a castingra, amit az RTL hirdetett itt Budapestre. Leszálltam a vonatról, én mivel egyedül voltam, mobil voltam, és én mentem elől, és mindenki jött utánam a peronon, a déli pályaudvaron. Azt se tudtam, hogy hányas a lábam. De kérdezősködtem, és mindenki jött utánam, mert nagyon határozottnak tűntem. És valahogy így dekeveredtem a harmadik kerületbe, a Békásmegyerre, a Zsigmond Király főiskolára, akkor még főiskola volt, mert hogy ott volt az első casting. Akkor így hömpölygött a tömeg az iskolának az udvara bejárata előtt. Mindenki ide jött. Azt mondta, hogy nincs több cigány a városban. Mindenki itt van. Annyit tudtam, hogy nekem a Kotrocó Robihoz kell mennem, lövésem se volt, hogy ki az. ő ugye a hírigazgatónk, meg a Kolosi Péterhez, aki most már ugye a programigazgatónk, és a vezérigazgató helyettesünk, már akkor is programigazgató volt. Mert ők együtt castingoltak, és én valahogy így megtudtam, hogy hozzájuk kell menni, mert ők ott a legnagyobb arcok ezen a castingon. De nagyon sok teremben castingoltak. Benne volt a pakliban, mert az volt a leghosszabb sor, hogy én nem fogok tudni a vonattal, az utolsó vonattal hazamenni. Tudtam nagyon jól, hogy akkor lóvén nincs arra, hogy én elmenjek egy hotelbe, vagy hostelbe, vagy akárhová, akkor majd alszom a padon, vagy valahol. Bementem végül valamikor később délután, volt egy ilyen általános intelligencia teszt, meg egy elbeszélgetés a kis portfóliómmal. Végül elértem az utolsó vonatot, és akkor később hívtak újra, hogy akkor átmentem az első rostán, jöhet a következő rostat, mert a Hollomártival kellett, képzeld el, kamerapróba. Ez volt a feladatot, hogy beszélgettünk, azt mondja, rögzítették, de nagyon izgalmas volt. És akkor egy éves gyakornoki ösztöndíj programban vettem részt az RTL-nél. Én úgy hívtam magam, hogy én voltam a hivatalos lábalatlankodó, mert időközönként egy hét, egy hónap után mentem egy másik műsorba. A-ból B-be, B-ből C-be, és az RTL összes műsorát megnézhettem. És valaki mindig odaszólt a szerkesztőségekhez, hogy akkor megy a csávó. Ketten voltunk, de végül én voltam az, aki végigjárta ezt az egy évet. És akkor ott kaptam 100 000 forint bruttó ösztöndíjat, meg intenzív angol nyelvoktatás volt a hirdetményben, hogy akkor ez egy éven keresztül. Az a 100 000 forint amúgy arra volt elég, hogy ki tudjam fizetni az albérletemet. Már az elején tudtam azt, hogy ez nem lesz elég arra, hogy én megéljek. Azt tudtam, hogy ez egy újabb lehetőség. Hollywood, de frankó lesz. És ennyi. Nem tudtam többet. Lövésem sem volt, hogy ez egy mekkora lehetőség igazából, és mennyi meló lesz ebben még. Akkoriban az anyukám rendszeresen vett föl attól a hitelintézménytől pénzeket, és utalta nekem, vagy küldte nekem, ahol így hetente kell visszafizetni ezeket a pénzeket. Akkoriban ezek egészen magas kamattal dolgoztak. Így sikerült nekem ezt az időszakot, ezt a kezdeti időszakot menedzselni, illetve kaptam édesanyámtól 18 éves koromban egy nyakláncot, aranylánc, rajta még egy delfin medál, azt mondta, hogy legyen ez mindig a nyakamban, és hogyha rosszat akarok csinálni, akkor nézzek le a nyakamba. Jusson eszembe az, hogy ez az anyukámnak mennyire fájna, és inkább ne tegyem. Na, én ezt a nyakláncot minden hónap végén elvittem az állokházba, és beadtam az aciba. Minden hónap végén, már nem volt miből egyek. Minden hónap elején azt ki is vettem. Meg is van. Az volt az egyetlen olyan kapocs a családomhoz, mert ugye én itt éltem Budapesten tőlük távol, amiről tudtam azt, hogy ha azt én elengedem, ha az már nem lesz, akkor nem lesz kapaszkodóm. Ez egy ilyen szimbolikus dolog volt az én életemben. Nagyon szeretem azt a nyakláncot a mai napig is.
Ösztöndíjasként kibekelted az első évet. Mi történt utána?
Utána a hírigazgatóságon ajánlotta a Kotrocó Robi nekem egy állást. Dolgozzak a híradóban, és legyek gyártási munkatárs. Fantasztikus szakemberekkel dolgozhattam együtt. Hihetetlen jó érzés volt. Mi a hírigazgatóságon kb. 300-an vagyunk. És ebből a 300 emberből kb. 200-nak gyártásként nagyon sokszor én mondtam meg, hogy hányas a lábuk, hogy mi a feladat.
Hogy fogadták ezt?
Nekik nem volt ezzel bajuk. Nekem volt ezzel bajom. Pontosabban én sem tudtam, hogy bajom lesz ezzel. Azt gondolom, hogy ott a szerkesztőségnek, vagy a hírigazgatóságnak a 70%-át kb. 2 hét alatt végig sértettem. Na, mert tudod, így kaptam egy hatalmas lovat magam alá, és úgy elszállt velem, mint az állat. De ez kb. Meg volt írva. Lövésem sem volt, hogy mi ez a feladat, mi ez a fel. Gyártási munkatárs, élő híradót kell készíteni. Megbántottam kb. Az összes vágót, az összes operatőrt és az összes technikust, meg a vezérlőben kb. Mindenkit is, és egy csomó riportert, sőt, még szerkesztőt is.
Ez lekezelően bántál velük?
Nagyon jól látod, így van. Én vagyok a gyártás, ne szórakozzá, csináld azt. Nem tudom megmondani, hogy mennyi idő volt, mire visszanyertem ezeknek az embereknek a bizalmát, mert kellett idő, amíg benőtt a fejem lágya.
Honnan tudtad, hogy baj van, hogy valamit elrontottál?
Onnan, hogy nem voltak olyan kedvesek velem. Meg a gyártáson a srácok szóltak. Ugye a gyártásnak az a dolga, hogy problémákat oldjon meg. Ha én generálok egy közösségben problémákat, az a gyártáshoz visszamegy. És akkor a gyártás vagy nagyon kedvesen megpróbál velem beszélni, vagy lecsesz. Volt ilyen is, volt olyan is. De ezek a srácok nagyon ügyesek. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell beszélni és bánni egy emberrel. Mert problémát kell megoldaniuk. Nem elég az, hogy tudják, hogy ez szakmailag hogyan kell kezelni, egy kicsit pszichológusnak is kell lenni. Azért, hogy a lehető leghatékonyabban tudják kezelni helyzeteket. Tényleg nem tudom megmondani, hogy mennyi idő volt, mire visszaszereztem a bizalmukat, de ma már én nagyon sok gyakornokot kitanítottam. Tehát, hogy így meg sem tudom számolni, hogy a mai magyar médiában hány olyan kolléga dolgozik mindenfelé az országban, tévéknél, rádióknál, nyomtatott sajtónál, akik az én kezem alatt tanultak. És azért tudtak tanulni tőlem, mert benőtt a fejem lágya, és ezektől az emberektől, akik már 10-20 éve dolgoznak a szakmában, én is tanulhattam.
Hogy érezted magad a híradóban?
Az volt érdekes, hogy bekerültem a híradóba. Furcsa volt mindenkinek, hogy itt van egy srác a mély szegénységből. És hát a mi híreink egy bizonyos része arról szól, hogy lelőtte, vagy megkéselte, vagy utcai verekedés történt, és hát előfordult, hogy itt az elkövetők azok roma származásúak voltak. Kicsit kényelmetlen volt mindenkinek, hogy így egymás között az információ áramlás tekintetében, akkor most hogyan is beszéljünk erről. Sérthet engem az, hogy cigány, vagy hogy roma, vagy hogy szabad egyáltalán erről beszélni. És ez egy ilyen állóvizet eredményezett a szerkesztőségben elég sokáig. Rájöttem arra, akkoriban még lehetett dohányozni, és akkor még én is dohányoztam, akkor cigiztünk a srácokkal, és rájöttem arra, hogy a humor mentén ezt lehet oldani. És én elkezdtem cigány vicceket mondani. Nem a legjobb megoldás, ezt ma már tudom, de egyébként most se tudnám, hogy kéne jobban csinálni, egyébként bejött. Kiderült, hogy ezt lehet oldottan is kommunikálni. Lehet velem viccelődni, és elkezdtünk viccelődni, és akkor így szépen lassan ez így feloldódott. Ez egy érdekes helyzet volt, és szerencsére a mai napig is tudunk egymással viccelődni, de ma már nem cigány vicceket tolunk egymásnak, hanem mindenfélét is. És ez azért jó, hogy azért ez egy olyan közeg és környezet az RTL-ben, ahol nincsenek tabuk, ahol nem az számít, hogy milyen a bőröd színe. Teljesítmény alapon működik a dolog, és ez fantasztikus.
Kérték valaha ki a véleményedet egyébként a híradóban, amikor ott dolgoztál egy-egy anyag kapcsán, híradós anyag kapcsán, hogy ezt a fajta problémát hogyan kellene kezelni, vagy kommunikálni?
Igen, képzeld el, hogy igen, és a mai napig is. Jöttek többször oda hozzám megkérdezni, hogy szerinted ez a kommunikációs forma így leírva ebben a riportban bántó vagy sértő lehet-e az esetleges kisebbségi társadalmak számára, mondjuk így elsősorban cigányokról beszél. Adnak a véleményemre, és ez jó. Inkább romázz. Én azt szoktam mondani a híradóban, hogy inkább romázzunk, ha narratívában gondolkodunk, mert a roma kevésbé bántó vagy sértő, mint a cigány kifejezés. Mondja majd ki inkább az interjú alany, hogy cigány. Nincsen szerintem baj a cigányjal sem, de az valakinek bántó meg sértő lehet. Az az egyik ilyen nagy titkom, hogy a hátrányomból azért én nagyon sokszor tudok előnyt is kovácsolni. Én például úgy tekintek magamra, mint egy üzleti vállalkozásra. Nem mindig, de vannak ilyen helyzetek. Ha az üzleti vállalkozásban nem fejlődsz, ha a vállalkozásod nem fejlődik, up or out, ha nem fejlődsz, kiesel. Mert hogy mindig jönnek a versenytársak. És a versenytársak le fognak nyomni. Ergo, ha én vagyok egy üzleti vállalkozás, akkor magamat kell fejlesztenem. Én magamba teszek bele. Éveket dobtam arra rá, Robi, hogy éjszakákon át tanultam autodidakta módon. Volt az RTL-ben például egy főállásom, és én mellette még 5 vagy 7, igen, volt egy időszak, amikor 7 tevékenységben vettem részt, abból 6 önkéntes volt. Nem kértem érte pénzt, engedjétek meg, hogy ebben részt vegyek, hogy ebben dolgozhassak. Skripteltem éjszakákon át. Az majdnem olyan, mint hogyha kávét hoznál a főnöknek, csak rosszabb, mert elfáradsz benne baromira, és nagyon monoton. A szkriptelés ez azt jelenti, nem tudom ki tudja, hogy így szó szerint leírod a forgatott anyagban lévő dolgokat, hogy van egy 2 órás forgatottad mondjuk arról, hogy valaki éppen fát vág, és közben megy egyik fától a másikig az erdőben, és akkor leírod, hogy egy körülbelül 2 méter magas, nem tudom, ökölnyi vastagságú fát vág, balról jobbra a láncfűrész hangja, timecode-olva, hogy most megtörölte a homlokát, hogy egyébként meg szépen süt a nap. Tehát, hogy ez azért volt jó, mert sokkal ügyesebben megtanultam képekben látni és gondolkozni. Mert ma már, ugye nem csak az RTL-ben dolgozom, hanem van még más elfoglaltságom is, szerencsére. Nagyon fontos tudni azt, hogy kitől mit kérhetsz. Gyártásvezetőként meg főleg. Nem kell mindenhez értened, de mindenhez érts egy kicsit. Hogyha mondjuk dolgozol egy operatőrrel, akkor tudd, hogy mit kérhetsz tőle. Ha az operatőr dolgozik azzal a technikával, mondjuk egy kamerával, akkor tud, hogy az a kamera mire képes. A hozzátartozó objektív mire való. Az RTL-ben én azért vagyok egy nagyon jó pozícióban, mert ugye az első egy évben mindenhol is voltam. Én ha beszállok a liftbe, akkor kb. mindenkinek tudok köszönni, és nem csak azért, mert udvarias vagyok vele, hanem mert ismerem. Mert az egész házat ismerem. Az elsőtől a hetedikig.
Miért pont a fókuszban kötöttél ki?
Mondták.
Mondták, hogy ide kell jönnöd, és akkor én mától itt dolgozom.
Aha, kb. Igen, kb. Igen. A hírigazgatóságon a gyártás elsősorban híradóval foglalkozik, de hát a hírigazgatósághoz tartozik még egy csomó másik műsor is. Van olyan, ami már nincs, de még mindig van ugye a 21. század a házon kívül, még az időjárás jelentés is hírigazgatósági produkció, és a Fókusz, meg a Fókusz Plusz is. És szükség volt egy ponton túl a Fókuszban egy olyan emberre, aki gyártási tevékenységeket is tud végezni, és levesz valamennyit a híradógyártásról. És akkor engem áttettek oda. Úgy tűnt, hogy akkor nekem ott jó helyem. Ez volt olyan 7 vagy talán 8 évvel ezelőtt is. És én azóta ott vagyok. És az az nagyon érdekes, hogy nekem azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon komplex látásmódom. Tehát én átlátom azért a hírigazgatóság működésének elég nagy százalékát. Hiszen mindig is az volt a mondás, amit mondtam, hogy fejleszteni akarom magam folyton. Tehát hogyha mondjuk azt mondod nekem, hogy csináljak egy tévét egy szemében, akkor majd nem tudok. Meg ki tudom találni, hogy mi az, ami érdekes lehet esetleg, nyilván a megfelelő preferenciák mentén. El tudok menni, le tudom forgatni, mert értek annyira a kamerához, meg annyira a hanghoz, meg fel tudok tenni 5 kérdést intelligensen, és utána tudok abból egy szöveget írni, tudok riportot készíteni, meg tudom vágni a tartalmat, majd utána be tudok menni a vezérlőbe, és tudom kezelni és használni a vezérlő összes technikai eszközét a hangpultól, a rendezői mixeren keresztül, a rögzítő felületen át, mint a súgógépet is, és be tudok menni a stúdióba, és be tudom kapcsolni a kamerákat, és fel tudom venni a felvételt, tehát hogy így kvázi egészen ügyesen le tudom menedzselni a műsorkészítési folyamatait nullától addig, hogy bekerüljön ez a szerverre, hogy az kijátszásra kerüljön a tévébe, és láthassák otthon a tévénézők. És ilyenben nem sok van a hírigazgatóságon, sőt, szerintem még nincs is több ilyen.
Alapvetően téged azzal vettek föl, hogy roma műsorvezetőt csináljanak belőled. De hogy az nem lettél.
Nem.
Miért?
Hát, nekem erre van egy válaszom. Nem tudom, hogy a vezetőimnek mi a válasza erre. Én azt gondolom, hogy azért nem lettem, mert akkor, amikor ez opció volt, akkor én erre nem voltam kész. Szerintem el kellett tennie jó pár évnek ahhoz, hogy egyáltalán felismerjem, hogy milyen lehetőséget kaptam én a kezembe azáltal, hogy az RTL-nél dolgozhatok. Nagyon sokat kellett nekem tanulnom és tapasztalnom ahhoz, hogy el tudjam magamat helyezni a koordinátarendszerben. Mind az RTL tekintetében, mind Budapest tekintetében, mint az otthoni környezetem viszonyában. Nagyon-nagyon sok szempont szerint kellett nekem magamat pozícionálnom. És hogyha mondjuk én akkor 18 évesen kaptam volna egy műsort, az egy óriási hiba lett volna mindenki részéről. Ez a projekt, ez a roma műsorvezetős mutatvány volt az X-Faktor 0 verziója. Tehát a legelső verziója. Mert hogy mi történt? Tehetségeket kerestünk. És hogyha megnézed például az X-faktorban, egy csomó roma származású tudja magát megjeleníteni a médiában. Viszont én nem tudok jól énekelni. Én nem értek a zenéhez. Tehát mondjuk kanalat tudok megszólaltatni, meg valamennyire tudok köcsögdudázni, de szerintem erre nem lehet építeni egy karriert. Nekem más dolgom és más feladatom volt. Nekem magamat megismerni és nagyon sokat tanulni ebből a világból, ez volt a feladatom, az meg idő. El kellett telni a tizenvalány évnek. Most sem vagyok műsorvezető.
De ha felkérnének, most vállalnád?
Attól függ, hogy mi az, de egyébként igen érdekelne. Tudod miért? Mert van bennem egy nagyfokú exhibicionizmus, meg mert azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan roma származású ember van mai Magyarországon, akik nem a művészetek mentén reprezentálják magukat a médiában.
Hiányzik neked az, hogy legyen Magyarországon, mainstream médiában roma származású műsorvezető?
Hát van, ugye, de mondjuk a kereskedelmi televíziók ezt nem nagyon preferálták még. Én azt gondolom, hogy ez csak időkérdése. De ezt a kérdést nem nekem kell feltenned egyébként, hanem a kereskedelmi televíziók vezetőinek. De én nyitott vagyok arra egyébként, hogy gondolkozzunk együtt. Erre ez a válaszom.
Megtanulták ezt Ötvöskornyiban kezelni, hogy te RTL-es vagy, és ekkora ember lettél? Hogyan viszonyulnak hozzá?
Az ekkora embert visszautasítom, de RTL-es vagyok, az igaz. Én azt szoktam mondani magamról, hogy nem fontos, hanem elfoglalt vagyok. Az elfoglalt pedig azt jelenti, hogy tényleg nagyon sokat dolgozom. De ma már nem azért dolgozom, mert kényszer és bizonyítási kényszer van bennem, korábban az volt, a hosszú-hosszú éveken keresztül. Ma már azért dolgozom, mert szeretek dolgozni, és ma már én választhatom meg, hogy milyen munkákat végzek. Az RTL-en kívül nyilván az RTL-ben a fókusz csinálom, nagyon-nagyon szeretem csinálni, és időnként van lehetőségem arra, hogy más tevékenységeket is végezzek RTL-es produkciókban. Az jó, mert ez ilyen kis kitekintés, vérfrissítés, nagyon szuper. Otthon általában három kérdést szoktak nekem föltenni, amikor megyek. Ha régen még vonattal jártam, ugye ma már autóval, ma már azért nem olyan könnyen érnek el így az emberek az utcán, de amikor sétáltam haza a vasútállomástól végig a falu végéig a cigánytelep közepéig, akkor az elég sokan megállítottak, és azt az a 10-15 perces sétát, azt volt, hogy 2-3 óra alatt tettem meg, az édesanyja meg mindig kint várta az útszélén, hogy hol van már ez a gyerek, hát már rég beért a vonat. Beszélgettem a helyiekkel. Három kérdést szoktak általában feltenni. Mikor látunk a tévében? Mi van Győzikével? És nagyon diplomatikusan csak a... Így van, jól mutatod, a pénz. Csak a harmadik kérdés szokott lenni, hogy mennyit keresel. És én megkeresem magamnak, Robi, azt, amire szükségem van. Főleg mostanában. És most beszéljünk egy ilyen nagyon kényes témáról, ez a pénzről. Nagyon sokan mondják azt, hogy ha nekem sok pénzem lenne. Haj, de jó lenne, meg ez lenne, meg az lenne. És nekem is sok idő volt ám ezt megtanulni. Nagyon-nagyon sok idő, hogy ne csak a mában, meg ne csak a holnapban gondolkozzak, hanem nézzek sokkal előrébb. Hogyha csak azt gondoltam volna, hogy akkor mi lesz holnap, meg holnap után, akkor nem lenne egy kényelmesebb életem. Rengeteget tettem bele. Ha valamiről, ami a legfontosabb a beszélgetésünk során, valamit nagyon alá kéne húzni, az ez lenne. Az ismeretek fejlesztése. A tanulás. Mert ha elkezdesz tanulni, és azt mondod, hogy tök mindegy, hogy mit tanulsz, hogy tanuld azt, ami érdekel. Engem a média húzott be. Én nem voltam megelégedve azzal, hogy jó legyek. Én a legjobb média szakember akartam lenni ebben az országban. Nem hiszem, hogy az lennék, de a legjobbak között vagyok, ebben biztos vagyok. És ma már nem is akarok a legjobb lenni, de ez a fajta kényszeredettség, ami bennem volt, hogy én a legjobb akarok lenni, éjszakákat dolgozom, éveken keresztül azért, hogy akkor én most így megtanuljam ezt, megtanuljam vágni autodidakta módon, és hogy tudjam, hogy milyen feladat egy rendezőnek, és meg egy technikai rendezőnek. Mindent is meg akartam tanulni, mert mohó voltam, mert tudni akar, tudásvágy volt bennem, mint egy szivacs, úgy szívtam magamba az információkat, és szerintem ez a fontos. Tanulni.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbertet hallották. Köszönöm figyelmüket.